431. dicséretünk első verse így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hódolattal állunk meg most is szent színed előtt, és valljuk, hogy Te vagy a Teremtő, Te vagy a Gondviselő, Te vagy a Megváltó. Dicsőítünk téged azért, mert elküldötted a te drága fiadat, hogy legyen nékünk szabadítónk a bűnökből, hogy legyen nékünk megmentünk a kárhozatból, és legyen, aki átölelve bennünket, feltétlen szeretettől indítatva átvisz az örökkévaló életre, az üdvösségre. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad küldetésedet, és eljöttél, megváltottál bennünket a te golgotai kereszteden, és drága szereteteddel eljössz, és mint feltámadott Úr, megkeresel bennünket az igén keresztül, szent lelked által, és hívsz, hogy higgyünk te benned, és kövessünk téged. Bízzuk rád magunkat egészen. Kérünk, hogy ma is járj itt közöttünk, és szólítsd meg a szívünket, és vonj bennünket magad után. Add, hogy megérezhessük, és megérthessük a te vonzásodat, a te szeretetedet, és te légy az, aki szétoszlatod a szívünkben, veled szemben fennálló bizalmatlanságot, hitetlenséget. Te légy az, aki bennünket kiragadsz abból az állapotból, amiben beleszülettünk, és aki új emberekké teremtesz minnyájunkat. Kérünk, hogy legyél itt velünk, és áld meg különösképpen azt a családot, akik most elhozták a kisgyermeküket megkeresztelni. Kérünk, áld meg ezt a kisgyermeket, akit most szeretnénk a te hatalmas kezeidre tenni. Köszönjük néked, Urunk, Istenünk, hogy meghallgatod a könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek az úrasztalához. Mi pedig hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. A keresztség sákramentumának szereztetési igéit Máté evangéliumában olvashatjuk. Máté evangéliumának 28. részében, a 28. rész 18. és következő verseiben. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljanak helyet a testvérek! Kedves szülők és keresztszülő, kedves Gábor és Zsuzsa és Virág, Szeretettel köszöntünk itt benneteket, és nem utolsó sorban a kis Jakabot is hadd köszöntjük. Azt kértétek tőlem néhány héttel ezelőtt, hogy kisfiatok keresztelőjén a bibliai Jakabbal kapcsolatban szóljak néhány mondatot. Amikor elgondolkoztam ezen a kérdésen, illetve kérésen, azonnal bajba kerültem, mert az Új Szövetségben három Jakabbal is találkozunk. Hát egyik volt a úgynevezett nagyobb Jakab, az Zebedeus fia, aki halász volt, a 12 apostolnak az egyike, az első apostol vértanú. Aztán ott volt a másik Jakab, ő is apostol volt, de ő Alfeus fia, vagy Kleopásnak is nevezik, kisebb Jakabnak szokták nevezni a Biblia kutatók. Végül ott van a harmadik Jakab, az Úr Jézus Krisztusnak a testvére, aki egy fedhetetlen életet élt, és ezért kapta az igaz melléknevet. Az igaz Jakab. Tehát a nagyobb Jakab, a kisebb Jakab, és az igaz Jakab. Na most itt van a Mardonfi Jakab. A negyedik Jakab. Látva ezt a három Jakabot a Bibliában, azon gondolkoztam, hogy melyiket válasszam közülük. Aztán végül arra jutottam, hogy hát egyiket sem választom, hanem azt választom, aki őket összeköti. Az Úr Jézus Krisztust. Jézus személye köti össze ezt a három bibliai Jakabot, és egyikről se lehet beszélni Jézus nélkül. Jézus volt az, aki őket először is magához kötötte, utána másodszor, aki követőivé tette őket, Jézus volt az, aki küldötteivé is tette őket, és Jézus volt az, aki dicsőségébe fogadta ezeket a Jakabokat. Nos, itt van ez a kis Jakab, ez a negyedik Jakab. Én úgy hiszem, hogy most, amikor megkereszteljük őt, akkor az Úr Jézus őt is eljegyzi magának. Befogadja őt az ő szövetségébe, hiszen a keresztség víz a szövetségnek a jelképe. A szövetségnek a jelképe. Ti, kedves szülők, keresztszülők, ti úgy hiszük, hogy már beletartoztok az Úr Jézus Krisztus szövetségébe. És most általatok a kisgyermekekre is rákerül a keresztség víz a szövetségnek a külső jele. És hiszük, hogy mostantól ő is hozzátartozik az Úr Jézus Krisztushoz. Eljegyzi őt magának. És ettől kezdve nem lehet róla sem Jézus nélkül beszélni. Tehát ez az első dolog, hogy Jézus, ahogy azokat a bibliai Jakabokat, őt is magához köti. A második dolog pedig az, hogy hiszük, hogy Jézus, ahogy azokat a bibliai Jakabokat a követőjévé tette, ugyanúgy fogja őt is a követőjévé tenni. Követték azok a Jakabok Jézust. Az azt jelenti, hogy ráfigyeltek, hogy tőle tanultak, hogy ott éltek vele együtt, hogy alázatosan viszonyultak hozzá. Sok mindent formált rajtuk Jézus. Hisszük, hogy ezt a kis Jakabot is, ezt is Jézus a követőjévé teszi. Mi nem tudjuk a Jézus követőjévé tenni őt. Erőlködhetünk jobbról, balról. Emberi erőfeszítés itt hiába való. De Jézus számára nem lehetetlen őt sem az ő követőjévé tenni, hogy ő is egy Jézussal élő, egy Jézusra figyelő, egy neki engedelmeskedő, egy előtte alázatos, tőle tanuló, neki hozzá hűséges ember legyen. Most ezzel a reménységgel vagyunk, hogy Jézus őt is az ő követőjévé fogja tenni, mint a ma bibliai Jakabokat. És harmadszor, ahogy azokat a bibliai Jakabokat az Úr Jézus elküldte, hogy menjenek el és tegyenek róla bizonyságot a népek között. Úgy hiszük, hogy ezt a kis Jakabot is, ezt a negyedik Jakabot is az Úr Jézus el fogja küldeni, hogy tegyen róla bizonyságot. Hiszük, hogy nem csak úgy fog róla bizonyságot tenni, hogy a szavaival, bár csak minél előbb a szavaival is bizonyságot tenni az Úr Jézusról. Ez már kisgyerekkorban is megtörténik, mert Isten olykor a csecsemők és csecsopók szája által dicsőíti meg magát. De ne csak a szavaival, hanem az egész életével, az egész lényével, bár csak ő is Jézus Krisztust hirdetné. És hiszük, hogyha Jézus eljegyzi őt magának, és a követőjévé teszi, akkor őt is fogja hirdetni. Kiábrázolódik benne a Krisztus, és megjelenik általa, ott, ahova őt Isten viszi, megjelenik általa ott a Krisztus is. Végül, ahogy a szentírási Jakabokról olvassuk, hogy most ők a Krisztussal vannak az örökké valóságban. Úgy hiszük, hogy egyszer ez a kisgyermek is, reméljük minél később, de egyszer ő is megérkezik oda. Mert ez az eljegyzés, amit Jézus tesz vele ez az örök életre szóló eljegyzés. Nem csak a földi életre jegyzi el magának Krisztus az övét, hanem az örök életre jegyzi el őket. Ha eljegyzi őt a Krisztus, ahogy azokat a Jakabokat az örök életre vitte, őt is oda fogja vinni. És egyszer ő is odaérkezik meg Krisztus dicsőséges jelenlétében, ahol most vannak nagynevű elődei is. Nos, azt kérjük a mi Urunktól, hogy tegye kisgyermeketeket az ő szövetséges társává most, jegyezze előtt magának, tegye követőjévé, tegye küldöttévé, és végül fogadja majd be az ő örök dicsőségébe. Nektek pedig azt kívánjuk, és azt kérjük az Úrtól, hogy adjon nektek az Úr sok bölcsességet, szeretetet és erőt a kisfiatoknak neveléséhez, és kísérje gazdag áldás minden napjaitokat. Most, miután azzal a szándéka jöttetek ide, hogy megkereszteljük kisgyermeketeket, hadd tegyen föl néktek a kérdéseket, melyeket ilyenkor egyházunk rendtartása szerint föl kell tennem. Akarjátok-e, hogy gyermeketek Jézus Krisztus parancsa szerint a Szent Keresztség, a szövetség jele által a Szent Háromság egy örök és igaz Isten szövetséges népébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy tanítjátok és nevelitek, illetve neveltetitek, hogy a Szent Háromság egy örök és igaz Isten megismerje, és arra ösztönzitek, hogy erről ő maga is tanúbizonyságot tegyen a konfirmációkor református gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most testvérek, jöjjetek, és mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaikból feltámada, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Jakab, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És igehirdetésre készülődve a 234. énekünket énekeljük el, a 234. dicséretünket énekeljük el végig mind a négy versével. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 16. verstől a 21. versig. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 16. verstől ezt olvashatjuk. Aténben pedig, amikor azokat várta Pál, lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ővele, és némelyek így szóltak. Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette vala nékik. És megragadván őt az Areopágoszra vivék, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan, és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újság beszélésében és hallgatásában. Kedves testvéreim, legutóbb, amikor Pál apostol aténi munkájáról beszéltünk, akkor láttuk, hogy Pál abban a nagy városban Jézus Krisztus megbízottjaként teljes küldetéstudattal munkálkodott. Jézust hirdette, és Jézushoz akarta téríteni a hallgatóit. Ma arra figyeljünk fel, hogy amikor Pál ilyen küldetéstudattal, ilyen világos üzenettel és ilyen egyértelmű céllal munkálkodott, akkor milyen reakciókat váltott ki a hallgatóságában. Általában elmondhatjuk, hogyha valaki tudja, hogy engem Jézus küldött, és azt bízta rám, hogy róla tanúskodjak, és az a célom, hogy a belévetett szeretetre és hitre vezessem az embereket, no, akkor az ilyen emberek valamiféle reakciókat váltanak ki a hallgatóságukból. De igazából nem is az emberek váltják ki ezeket a reakciókat, sokkal inkább a Jézusról szóló beszéd, az evangélium, Isten igéje. Tulajdonképpen ez vált ki reakciókat az emberekből, mert ennek van valamiféle visszhangja az emberi szívekben, az emberi lelkekben, és nem maradnak az Isten szavai, az evangélium szavai pusztába kiáltott szavak. Hát nézzük most, hogy az aténiek hogyan is válaszoltak Isten igéjére, az evangéliumra, Jézus Krisztusról szóló üzenetre. Azért is fontos ezeken a válaszok, reakciókon elgondolkoznunk, mert úgy látjuk, hogy ma is sok emberre jellemzőek ezek a reakciók. És talán mi is magunkra ismerünk egy kicsit, miközben ezekről beszélek, illetve gondolkozunk. Először, testvérek, azt olvassuk, hogy némely sztoikus és epikúreus filozófusok összeakadtak vele. Összeakadtak vele. Említettem már, hogy akkoriban ez a két filozófiai iskola erősen jelen volt Aténben. Az egyik egy tiszta materialista filozófia volt, a másik meg egy idealista filozófia. Valaki úgy jellemezte ezeket a filozófusokat, hogy vitatkoztak a legnagyobb kérdésekről, de csak a vita virtuózitása érdekelte őket. Mindent bizonyítottak, mindent cáfoltak, de semmit sem hittek el. A legnagyobb dolgokat hánytorgatták, és közben semmiházi életet éltek. Ilyenek voltak az akkori filozófusok is. Nos, ezek az emberek összeakadtak Pállal. Az a kép rejlik benne, amikor a birkózók megragadják egymást, összeakadnak, és kezdik egymást gyűrni, hogy ki tudja ugye másikat levinni valahogyan a földre. Összeakadtak vele, civakodtak vele, vitatkoztak vele. Persze Pál se hagyta magát, ő is vitatkozott velük, ő is civakodott velük. Összeakadtak. Pál nem hátrált meg, amikor összeakadtak vele, ő is összeakadt velük. Ez a két filozófiai iskola, illetve a képviselők érzékelték, hogy Pál a szavai, ennek az idegen embernek a szavai, hát ellenmondásban állnak az ő rendszerükkel. Pál szavai, az evangélium szavai ellentétben állnak az idealista és a materialista filozófia nézeteivel is. Pál másról beszél. És hát ezek kötelességüknek érezték, hogy itt nem valahogy erre valamit reagáljanak. Hát összeakadtak vele. Összevitatkoztak vele. Konfrontálódtak vele, és Pál konfrontálódott velük. Testvérek, Ma is igaz, hogy amikor beszélünk Jézusról, világosan és tisztán az ő életéről, az ő munkálkodásáról, az ő tanításairól, az ő életének, szolgálatának, halálának, feltámadásának a jelentőségéről, és ezeket magyarázgatjuk az embereknek, akkor velünk is össze fognak majd akadni. Velünk is össze fognak akadni korunk filozófusai. Megjegyzem itt, hogy minden ember filozófus. Minden egyes ember filozófus. Hiszen minden egyes embernek van egy kis filozófiája. Megvan, hogy ezt gondolom az én életemről, saját magamról, így és így gondolkozok, ezt és ezt gondolom. Ezt gondolom a világról. Ezt gondolom az életről. Mindenkinek megvan a maga kis külön bejáratú filozófiája. Mindnyájunkban egy kis filozófus veszett el, így is lehetne mondani. Persze vannak képzett filozófusok is, akiket iskolába tanítanak. Ma is vannak idealisták, vannak materialisták, közben már vannak cinikusok, meg agnosztikusok, meg posztmodernek, meg nem tudom hányféle filozófiai irányzat. Lehet, hogy ezek a tudós filozófusok, ezek is össze fognak velünk akadni. De az biztos, hogy ha mi Jézus Krisztusról beszélünk, akkor valaki belénk fog akadni. Vajon nagy baj ez? Kérdezem én. Nagy baj ez, testvérek? Nem baj. Azt gondolom, hogy ez a pecsétje annak, hogy jó úton járunk. Ha valaki összeakad velünk, mert mi Jézusról biblikusan, tisztán beszélünk, akkor az nem baj. Csak akadjanak belénk. Mi meg akadjunk beléjük. Ha valaki birkózni akar, ne ijedjünk meg, ne fussunk el a szőnyegről, hanem maradjunk ott. Nos, van egy probléma azért, testvérek. A mai világban egyrészt sok keresztény ember, magát kereszténynek való ember nem beszél Jézusról, ezért nem is akad bele senki. Ugye, hát ha nem beszélünk Jézusról, minek mibe akadjanak bele? Úgyhogy nincs összeakaszkodás, nincs lelki, szellemi birkózás az életünkben. Ez is egy probléma. Jó lenne nem elfutni a pástról, hanem ott állni, és a szőnyegről is ott állni, és vállalni a küzdelmet, ha erre szükség van. De testvérek, az is igaz, hogy sajnos az egyházaknak nagy része, maradjunk a református egyháznál, sajnos odáig változtatgatta már a Jézusról szóló üzenetet, hogy abban már senki nem fog beleakadni a világba. A világ nem érzi úgy, hogyha mi Jézusról beszélünk, hogy ez egy olyan üzenet, amiben bele kéne akadni, hiszen egy kicsit ugyanazt mondjuk, mint ők. Nem nagyon beszélünk másról. Hogyha valaki esetleg mégis beleakad, mondjuk református lelkészeknek, vagy református embereknek a bizonyságtételébe, akkor ezek a lelkészek, vagy emberek úgy érzik, hogy valamit elrontottak. Ha valami vitát váltunk ki, már mindjárt, valamit elrontottunk. Mit is kell átalakítani az üzeneten? Hogy valahogy szalonképesebbé tegyük, hogy ne akadjanak már bele lépten nyomon. És az következik be, hogy megváltoztatják a lelkészek is, meg magukat kereszténynek való református emberek is, megváltoztatják az üzenetet. Hogy azon elfogadható legyen, hogy ne akadjon már bele mindenki. Testvérek, nem ez a megoldás. Az üzenetet nem szabad megváltoztatnunk. Az evangéliumról azt mondja a jelenések könyve, az örök. Láttam egy angyalt repülni kezében, az örök evangélium. A Jézusról szóló üzenetet nem lehet változtatni. Pál apostol, amikor az evangélium megváltoztatását látja, például a Galácia gyülekezetében, azonnal fölemeli a szavát, és azt mondja, hogy átkozott, aki más tanít. Más evangéliumot hirdet. Nem szabad megváltoztatni az evangéliumot. Azt, amit Jézusról a Biblia tanít nekünk, már az életéről, a személyiségéről, a munkájáról, annak a jelentőségéről, ezeket nekünk úgy kell vállalni, testvéreim, ahogy a Bibliában le van írva. És ha valaki beleakad, hát akadjon bele, de mi nem fogjuk megváltoztatni az üzenetet. És a békesség kedvéért nem is fogunk hallgatni, elmenekülni a szőnyegről, és kikerülni azt, hogy összeakaszkodjanak velünk. Csak vállaljuk, testvérek, az Úr Jézus Krisztust, és képviseljük őt bátran, úgy, ahogy Pál apostol is képviselte, és ebben a munkájában látjuk, hogy bár emberileg egyedül volt, mert nem volt mellette egy árva teremtett lélek se, de Jézus mégis mellette volt, és megerősítette őt ebben a munkájában. És nem lehetett őt olyan könnyen legyűrni és két vára fektetni, ahogy azok a sztoikus filozófusok ezt szerették volna. Hát minket se lehet testvérek. Azért, mert Jézus velünk van. Nos, ez az első reakció, amit látunk, hogy ha képviseljük az evangéliumot, összeakadnak velünk. Ez így nagyon rendben is van, nagyon természetes. A következő dolog, amit látunk, hogy némelyek a hallgatóságból ezt mondják. Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Ez a csacsogó szó, ez azt jelenti szó szerint, hogy magvakat szétdobáló. Ezt a szót mondták a görögök azokra a kis madarakra, akik leszálltak ott a piacra, meg ide-oda az utcán, és a lehullott magok között kezdtek így a csőrükkel ugye válogatni, és akkor így ide-oda a csőrükkel dobálták a magvakat. Erre mondták, hogy egy csacsog, tehát a magvakat dobálja szana szét. És ezt a szót mondták azokra az emberekre is, akik szerintük innen-onnan összeválogatott gondolatokat adtak elő mindenféle rendszer nélkül. Mindenféle logikus rendszer nélkül, tehát mondjuk úgy össze-vissza beszéltek, vagy mi azt mondjuk, hogy összezagyválnak mindent, vagy hetet havat összehordanak, vagy sületlenségeket hord össze valaki. Hát ezt mondják itt Pál apostolra. Te egy ilyen csacsogó vagy. Csacsogó vagy. A mi rendszerünkben van logika. Mert mi sztoikus filozófusok vagyunk. Idealisták vagyunk. A mi rendszerünkben van, mert mi materialisták. Az a mi rendszerünk, az az igazi. Abban az semmi hiba nincs. Az logikus egész. A tied az egy ilyen logikátlan zagyvalék Pál apostol. Ez a csoport, akik így beszéltek, ugye kigúnyolják Pált gyakorlatilag. Kigúnyolják, nem akadnak vele össze. Ezek nem akadnak össze vele. Ezek arra sem értatják, hogy összeakadjanak vele. Ezek kigúnyolják. Ez a gúnyolódás a gőgnek a jele. Lenézik Pált. De ugyanakkor a félelem jele is egy kicsit, mert az ilyen ember, a gúnyolódó ember egy kicsit fél is a másiktól. Azt gondolja, hogy nehogy véletlenül ez a valaki az én rendszeremnek, vagy az életemnek a hibáit ugye feltárja. Az én rendszeremben lévő ellentmondásokra fölhívja a figyelmemet. Nehogy fölhívja a figyelmet az életem, meg az elméleteim között, a magasztos elméleteim közötti kiáltó ellentétre. És ilyenkor a gúny a félelemnek a jele, az önvédelemnek is a jele. Akit kigúnyolok, azzal nekem nem kell leállni, tárgyalni. Ugye? Testvérek, ma is így van, hogyha valaki beszél Jézusról közülünk, akkor azt mondják majd ránk, hogy hát magvakat szétszóró vagy, zagyvászít össze-visz, adja engem ezzel az üres szöveggel, ezzel az értelmetlenséggel. Hogyha biztos volt már, az életben bárhol bizonyságot tettünk Jézusról, szinte 100%, hogy volt már ilyen tapasztalatunk. Ezt mondják, hogy nem bolond vagy, hagyjál engem ezzel. Sértő megjegyzések, odavetett mondatok, bántó, gúnyolódás. Megkapjuk mi is ezeket a dolgokat. Sokszor érezzük az emberekbe azt a gőgöt, amivel ilyenkor minket lenéznek. Mi és ti, mit akartok ti ezzel a szöveggel itt Jézusról? Hát ez egy ilyen logikátlan, zagyva beszéd. Máskor érezzük a félelmet, testvérek. Gúnyolódni könnyebb, mint vitába szállni velünk, mint beszélgetni velünk, aminek során kiderülhetnek azért súlyos tévedések, ellentmondások, kiderülhet egy életnek a boldogtalansága, az értelmetlensége is magyarázatot nyerhet. Hát könnyebb gúnyolódni. És érezzük sokszor azt is, hogy ez egy védekezési eszköz azok kezében, akik nagyon is jól érzik magukat a hitetlenségben. Úgy mondják, nagyon jól érezzük magunkat a bőrünkben. Igen, az azt jelenti a hitetlenségben. Az istentelenségben. Érjük a magunk erkölcstelen életét. És ezt védjük, mert ebben nagyon jól megvagyunk. Köszönjük, nem kérünk itt másból, hogy most itt változtassunk az életünkön. Hát nem, nem. Inkább kigúnyolunk benneteket. Testvérek, kell, hogy zavarjon bennünket az a gőgből, félelemből, vagy önvédelemből fakadó gúnyolódás. Nem kell, hogy zavarjon ez se. Ez is, azt kell mondjuk, testvérek, hogy sajnos ez természetes dolog. A mai kor filozófusai ki fognak minket gúnyolni? Mi csak szórjuk a magokat. A mi dolgunk az, hogy valahogy elengedjük szinte a fülünk mellett ezeket a gúnyolódó szavakat, ahogy Pál is elengedte. Nem reagált ezekre a gúnyolódó szavakra. Nekünk se kell, testvérek. Gúnyoljon, aki gúnyolni akar. Tudom, hogy ez nehéz dolog. Különösen nehéz, amikor olyan emberek fognak hozzá a gúnyolódáshoz, akik barátnőink, barátaink, szomszédaink, munkatársaink, szüleink, testvéreink, akik jól ismernek minket, akik jó kapcsolatban vagyunk, és elkezdenek minket gúnyolni a hit miatt, azért, mert Jézusról beszélünk neki. Esetleg ott hagynak minket, vagy megtiltják, hogy beszéljünk róla. Testvérek, nem könnyű dolog ez, de gondoljunk ilyen nehéz pillanatokban arra, hogy vajon a mi megváltónkat, az Úr Jézus, nem gúnyolták ugyanígy? Az nem volt gúnyolódás, amikor beöltöztették királynak? Amikor a tövis koronát nyomtak a fejére? Amikor bíborpalástot adtak rejá, és nátszállal ütötték, verték? És közben ottan hajtogatták előtte a térdüket, és üdvözölték őt, mint egy királyt? Ez nem volt gúnyolódás? Ez gúnyolódás volt, testvérek. És ő vállalta érettünk. Vállalta érettünk, hogy megváltson bennünket. Mi is vállalhatjuk érte azt a sokkal kisebb és kevesebb gúnyt, ami bennünket ér, ha szeretjük az Úr Jézust. Hát vállaljuk nyugodtan, és ő erőt fog nekünk arra adni, hogy ne visszagúnyolódjunk, hanem megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, és továbbra is a gúnyolódókkal szembe is képviseljük az Úr Jézus Krisztus tanítását és az ő drága személyét. Ez tehát a gúnyolódás reakciója. Van egy következő reakció, testvérek, ez a félreértéseknek a reakciója, ami egyébként elég súlyos következményekkel jár. Azt olvassuk itt az írásban, hogy némelyek így szóltak, idegen istenségek hirdetőjének látszik. Mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nékik, vagyis voltak ott némely ige hallgatók, akik úgy gondolták, hogy Jézus és a feltámadás az két istenség. Jézus és Anasztázis. Ugye ez görögül így hangzik. Jézus és Anasztázis. Hát akkor ez két istenség lehet, ugye? De hát mi még erről a két istenségről nem hallottunk, mondták. Ez két új istenség. Két új daimonion. Így mondják görögül. Ez két új istenség. Vagyis ez a valaki egy új vallást hoz ide. Mert aki új istenségeket hirdet, az új vallást hoz. Az új vallás meg felforgatja a birodalmat. Felforgatja a város békéjét, a polisz békéjét. Veszélyes dolog az, ha valaki új istenségeket hirdet. Az aténiek nagyon is jól emlékeztek rá, hogy néhány száz évvel azelőtt Szókratészt kivégezték. Azért, mert egy új Istent hirdetett meg. Azt mondta Szókratész, hogy az emberben is lakik egy Isten, egy daimónion. És erre azt mondták, hogy te Szókratész, te is új Istent hirdetsz. Ez az Isten nem létezik, van már 3000, ne tegyél hozzá még egyet. Mert ezzel te fölforgatod az emberi kapcsolatokat, a békességet, a polisz békét, a birodalom békéjét. Jobb, ha meghal Szókratész, mint hogy felboruljon a rend. Meg is hal. Ugyanez a vád itt Pál ellen is. Ez új istenségek hirdetőjének látszik. Vigyázzatok! Új istenségek, új vallás. Új vallás, a birodalom felbomlik. Különben is a római birodalomban voltak engedélyezett vallások, religió liciták, amiket jóvá hagytak, hogy ezeket lehet gyakorolni, és voltak olyanok, amiket nem hagytak jóvá. És bizony a keresztény tanítás az ebben az időben még nem volt religió licita. Nem volt bevett vallás, engedélyezett vallás. Na, azonnal megragadják Pál apostolt, és oda hurcolják arra a térre, az Areopágoszra, ahol az aténi bíróság szokott ülésezni. Nyilvánosak voltak az ülések, ott tartották az üléseket, tárgyalásokat. Oda hurcolják, hogy ott fejtessék ki vele, hogy most mit is ő tanító pontosan. Hát testvérek, látjuk, hogy itt egy tulajdonképpen a gyökerében egy félreértésről van szó, mert ő nem két új istenséget, hanem egyet hirdetett, Jézusról beszélt az embereknek. De a félreértésből látjuk, hogy jön egy gyanú, sötét gyanú, árnyéka vetül pára, és utána ebből a sötét gyanúból, hogy utána ennek egy kis agresszió is fakad, mert megragadják, Ez egy erőszakos fellépés jelent. Megragadják, és oda sodorják, oda ráncigálják, oda húzogatják őt a tárgyaló térre, a bíróság elé. Testvérek, hát valljuk be, hogy ma is megtörténhet ez. Hogy mi beszélünk az Úr Jézusról, és az emberek teljesen félreértik. Nem azt értik, amit mi mondani szeretnénk, hanem teljesen mást. Rosszul értelmezik a mondani valókat. Persze igyekeznünk kell, hogy ne értsék félre, de bármennyire is igyekszünk, sokszor tényleg félreértik. És sokszor pontosan a félreértésekből fakadóan azt is mondják, hogy hát azért, bocsánat, de ez egy kicsit felforgató tanítás, amit ti képviseltek. Ez egy olyan forradalmi tanítás azért ez a Jézusról szóló beszéd, ahogy ti itt mondjátok nekünk. És nem jó, hogy ti megzavarjátok ezt a kialakult rendet és békét, ami van. És lehet, hogy eljutnak odáig is majd az emberek megint, hogy a keresztényeket, akik Jézust igazán képviselik, kezdik bíróság elé ráncigálni. Mert úgy érzik, hogy zavarják a nagy közmegegyezést. Itt mindenki egyetért abba, hogy a homoszexualitás jó. Ti miért beszéltek másról Jézus nevébe? Itt mindenki egyetért az abortuszra. Ti miért mondotok már? Miért zavartok bennünket? Megvan már magunk békéje. És különböző erkölcsi kérdéseket is. Már ezt érzékeljük, testvérek, érzékeljük. Lehet, hogy még ez durvább is lesz majd egyszer. Érdekes azért, hogy ez a világ, testvérek, amelyik különben harsog a tolerancia jelszavától, mihelyst valaki egy kicsit mást mond, mint ami a nagy közmegegyezéssel ugye összevág, azonnal fölháborodik. És azonnal a legszigorúbb föllépést követeli a rendbontókkal szembe. Hát testvérek, a keresztjének itt is elmondhatnám, hogy pontosan ezért, mert nem akarják a nagy rendet megbontani a társadalomba, ugye szépen elhallgatnak, és Jézusról nem úgy beszélnek, ahogy kellene. Az üzenetet átváltoztatják valami szalonképes üzenetet, ami semmit, senkit nem zavar, semmi hullámot nem kelt, különösebben úgy beleillik a nagy harmóniába, ami úgy kialakult a világba. De ez nem jó megoldás. Továbbra is csak mondanunk kell a Jézusról szóló bibliai tanításokat, testvérek. Zavarjon, akit zavar. És vádoljanak bennünket azzal, amivel akarnak. Azt azonban most készségesen elismerjük, hogy a Jézusról szóló üzenet, testvérek, valóban forradalmi üzenet. Ez valóban forradalmi üzenet. Amikor valaki azt érzi, hogy, vagy azt tapasztalja, hogy megjelenek a családomba keresztényként, és ott rám szállnak, hogy te itt ne dumálj ezekről a keresztény dolgokról, ne beszélj Jézusról, akkor miért mondják ezt az embernek? Mert érzékelik, hogy felforgatja a családnak a maga hitetlen, istentelen rendjét. Az addigi megszokott kis vágányról az illető családtag akar kizökkenteni benne. Hát nem fogjuk hagyni. Inkább menj el itthonról te. De itthon maradjál csöndbe. Mert zavarod a család békéjét. Az istentelenségnek, a hitetlenségnek, a hazugságoknak, a képmutatásoknak a békét, ami van közöttünk. Nehogy már itten, te itten előgyere ezekkel a Jézussal, meg igazság, meg nem tudom micsoda szövegekkel. Ugye? Az egyházban ugyanez folyik, testvérek. Azok a lelkészek, azok a gyülekezetek, azok a presbiterek, akik erősen kiállnak Jézus Krisztus mellett, az ő szavainak, az igazsága mellett, és leteszik a voksukat, mindjárt megkapják, mert rögtön rájuk rohan 15 másik lelkész. Vagy 38 másik presbiter. Ha nem úgy kell azt érteni, nem jó, ez így, nem jó, ez úgy, zavarjátok itt az egyház békéjét. Azért, mert rámertek mutatni az anomáliákra, az istentelenségekre, a visszaélésekre, az evangélium meghamisítására. Rendbontók vagytok. És ugyanezt történik a nagy társadalomban is, testvérek. Nagyba. A kereszténység üzenete, újra mondom, felforgat, testvérek. A saját életünket, a mi életünket is felforgatja. Ha Jézus belép az életünkbe, akkor ott egy új középpont alakul ki. Egy olyan új középpont, amelyik átrendezi a dolgokat. Tovább már nem mi vagyunk a középpontjában a saját életünknek, hogy azt csináljuk, úgy éljünk, ahogy akarunk, hanem oda kerül Jézus, aki nem hagy mindent változatlanul, hanem aki megváltoztat dolgokat. Gondolatokat változtat meg, erkölcsi értéket változtat meg, életvitelt változtat meg, hitet változtat meg, kegyességet változtat meg. Jézus egy forradalmi személy volt akkor is, amikor itt járt a Földön, és ma is az. Nekünk ezt a forradalmi személytestvérek szabad képviselnünk, és kell is. És hogyha erre az lesz a reakció, hogy félreértenek, és a gyanú sötét árnyéka vetű ránk, sőt, agresszíven lépnek fel velünk szemben, legyen ez a következménye. Jézussal is ugyanez történt, ő bennünket is meg fog erősíteni, amikor érte ugyanezt vállaljuk. Végül, testvérek, egy utolsó dolog még, az utolsó reakció, amire szeretnék rámutatni. Az Areopágoszon, amikor ott áll Pál apostol a bíróság előtt, ezt mondják neki, meg akarjuk érteni, mik ezek a dolgok, amikről te beszélsz, mert ezek újak nekünk. Ezt, testvérek, egy nagyon pozitív reakció. Nagyon pozitív reakció. Meg akarjuk érteni, hogy miről beszélsz nekünk, mert újdonságot beszélsz. És az aténiek nem csak ott az Areopágoszon, hanem az egész városban ezt olvassuk. Beszélgetnek erről a dologról, amit Pál apostol hirdet. Szinte a közbeszédbe belekerül, a közgondolkodásba belekerül, és az emberek, az aténék és az ott lakó jövevények ezzel foglalkoztak, hogy kezdtek beszélni arról, amit Pál mondott, mert foglalkoztatta őket, mindnyájukat, és meg akarták érteni, hogy mi ez, amit ez tanít. Mi ez, amit ez tanít. Testvérek, az emberek ott nem tudták, hogy mi az, amit Pál tanít. Nem ismer, abszolút új volt a számukra. És amikor a mai világban mi kimegyünk a munkahelyekre, iskolába, koleszba, nem tudom én hova, egyházba is sokszor, és elkezdünk Jézusról beszélni, az emberek hallgatják, milyen új tudományt hirdetsz te? Mi ez, amiről te itt beszélsz? Mi ez az új tudomány? A mai világban, testvérek, már ott vagyunk, hogy a Jézusról szóló beszéd új tudománynak számít. Már nem a keresztény nyugaton vagy a keresztény keleten élünk. Keleten is volt keresztény soha. Nem, ez már el kell felejteni. Most már egy kereszténység utáni Európában élünk. Itt már nem tudják az emberek, hogy kicsoda Jézus, meg mit tett meg. Ebből kell kiindulnunk. Az emberek, amit tudnak Jézusról, azt a bulvárlapokból tudják. A sok hazugságot, amit összehordanak az újságírók. A szenzáció, vadász és pénzéhes emberek. És akkor jönnek a keresztények, és, vagy az emberek azt hiszik, hogy amit tudnak Jézusról a bulvár, az igaz. Nem igaz, testvérek. Hazugságok tömkelege. Látják a tévébe a híd gyülekezetét. Egy téves dolgot képvisel, nagyon sok tekintetben téves dolgot képviselnek. Jézusról ugyan beszélnek, de sokszor nem jól beszélnek róla. De az ország világ látja, mit csinálnak ott ezek az emberek. Mindenki megvan sokan meg vannak botránkozva rajta, és joggal. Nézik az emberek az egyházakat, katolikus, protestáns, mindegy, látják, hogy milyen hataloméhesek, milyen pénzéhesek az egyház. És ezek beszélnek nekünk Jézusról, és sokszor beszélnek, csak éppen nem azt mondják, amit kéne. Hamis Jézusokat hirdetnek meg, maguk az egyházak is. Nem jó, testvérek. Az emberek az igazi Jézus nem ismerik. Valami új tudomány az, amit mi oda vihetünk hozzájuk, testvérek, és oda is kell vinnünk hozzájuk. És hogyha oda visszük, talán tapasztaljuk majd mi is, hogy meg akarják érteni, hogy mi ez az új tudomány. Én most, akik itt vannak, azokat szeretném erre bátorítani, hogy akarjátok megérteni a Jézusról szóló örömhírt. Akarjátok megérteni. Ne az legyen bennetek, hogy hát ez az egész egy értelmetlen dolog. Van, aki pontosan így gondolkozik a mai világban, hogy a kereszténység tanítása Jézusról, ez egy értelmet, nem az eszünknek való. Az eszünknek való a matematika könyv, meg a fizika könyv, meg a mit tudom én milyen könyv. De a Biblia az nem az eszünknek való. Az az érzések dolga, az asszonyok dolga, a hangulatok dolga. Nem az, testvérek. Az aténiek is tudták, hogy nem ez. Az értelem dolga. Ez olyan tanítás, amin gondolkozni lehet és kell, és meg is lehet érteni a Szentlélek segítségével. A kereszténység üzenete racionális üzenet. Jézusról szóló beszédünk racionális üzenet. El kell valahogy mondani, és hogyha elmondjuk, akkor bárcsak a szívetekbe is ott lenne, testvérek, hogy mi akarjuk ezt megérteni. Legalább legyetek olyanok, ha szabad kérnem, mint az aténi pogányok, akik meg akarták érteni, hogy mi az evangélium. Hát legalább erre a szintre másszunk már fel. Nem? Kapaszkodjunk már fel valahogy ide, hogy legalább akarjuk megérteni. Ne az legyen bennük, hogy meg se akarjuk érteni az egészet. Arra sem méltatjuk, hogy egy kicsit foglalkozzunk vele, hogy elmélyedjünk egy kicsit Jézus személyében, az ő tanításaiban, az ő életének a jelentőségébe. Mert sokan még erre sem méltatják. Nem akarjuk mi megérteni, nem kell ezt megérteni, mást kell megérteni. Akarjátok megérteni. Annál is inkább, testvérek, mert aki megérti Jézus Krisztust, illetve az evangéliumát a lélek által, annak az embernek tényleg megújul az élete. Annak meg fog újulni az élete. Annak az embernek az élete boldoggá lesz. Annak az embernek az élete reménységet kap. Annak az embernek távlatok nyílnak. Annak az embernek minden, az erkölcsi értékrendszerében is egy csomó minden átrendeződik, és az élete, a családi élete, a közösségi élete, a munkavégzése, a pénzhez, a másik emberhez való viszonya is megváltozik. Jézus átstruktúrálja az embernek az életét, de az egy jó dolog. Nem egy olyan dolog, amitől félnünk kell. Aki megérti a Krisztust, annak az élete boldoggá válik ezen a földön. Akarjátok, hát legalább reagáljatok így ti is. Akarjuk mi megérteni a Krisztust. Mi ez az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Íme testvérek, ez a négy reakció, amit tulajdonképpen maga az evangélium vált ki, a Jézusról szóló beszéd vált ki. Először is az emberek kezdtek vitatkozni Pállal, konfrontálódtak, összekapaszkodtak, Pál nem hagyta magát. Aztán látjuk, hogy kezdtek gúnyolódni. Aztán láttuk, hogy kezdték félreérteni sokan, és abból egy bizonyos agresszív fellépés született. És aztán ott volt egy negyedik jó csoport, akik meg akarták érteni, hogy mi az, amiről beszél. Adja Isten, hogy mindjárt ebbe a negyedik csoportba tartozhassuk, és ne az első háromba. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te örökkévaló értelem vagy, és amikor te megszólaltál, akkor értelmesen beszéltél az emberekhez, az értelmükhöz, a szívükhöz szóltál. És köszönjük te néked, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor abban is a te mindenható értelmeddel, a logosszal találkozunk. Köszönjük, hogy most is az értelmünkhöz szólsz, a szívünkhöz beszélsz. És köszönjük, hogy mi is megérthetjük, amit mondasz nekünk. Megvalljuk neked, hogy magunktól nem vagyunk képesek megérteni, de kérünk segíts, világosítsd meg a mi értelmünket, a mi gondolkodásunkat, hogy egyre inkább megértsünk téged, a te gondolataidat, a te személyedet, a te akaratodat. Kérünk téged arra, hogy juttass el bennünket a te megismerésedre, mert aki téged megismer, az az életet ismeri meg, a boldogságot, az örökké valóságot ismeri meg, az az igazsággal kerül közösségbe, annak az élete megújul. Kérünk téged arra, hogy ismertess össze bennünket magaddal. Köszönjük te néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és ma is tanítottál. Kérünk, emelj ki bennünket a gúnyolódók, a félreértők, a civakodók táborából, és helyezd bennünket a te követőidnek táborába, a hűségesek, a hívő emberek táborába. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk gyülekezetünket, gyermekeinket, unokáinkat, rád bízhatjuk a betegeinket, rád bízhatjuk egész országunkat, népünket, kérhetünk testvérgyülekezetünkért és a nagysolymosi testvéreinkért, hogy őket is áld meg és vigyázz rájuk, és adjál nekik, kérünk, hozzád való odafordulást, lelki érzékenységet, és attól, hogy hirdettessék közöttük is a tiszta evangélium. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn az ifjúsági órát megtartjuk, de kedden bibliaóra már nem lesz, ugyanis jövő héten pünkösd ünnepe lesz. Ennél fogva csütörtökön, pénteken és szombaton este 18 órától úrvacsorai előkészítő alkalmaink lesznek. Tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az előkészítő alkalmakra. Tehát csütörtök, péntek, szombat este 18 óra. Vasárnap és hétfőn, pünkösd első és másnapján az úrasztalát megterítjük, És fontos még tudni, hogy ilyenkor pünköstkor csak egy Isten tisztelet van. Tehát nehogy valaki 10:30-re jön, mert csak 9 órakor van Isten tisztelet. Tehát 9 órára készüljünk vasárnap is és hétfőn is. Hirdetem másodszor, hogy Szabó András művészettörténész, festőművész testvérünk felajánlotta, hogy ha egy 15 fő csatlakozik hozzá, akkor a Munkácsi kiállításon az ő vezetésével és elemzésével végig vezeti ezt a társaságot. Az időpont, ami alkalmas lenne erre, az június 7-e, az szerda, ha jól emlékszem. Aki pedig szeretne elmenni, azt arra kérem, hogy a Pauk Jánosné Illinél legyen kedves, jelezze ezt, és akkor megbeszélik a részleteket. A legegyszerűbb lenne, hogyha itt a templomba előre. Fél ötkor. Tehát június 7, fél öt. És az hol lehetne találkozni, Ili? A múzeum előtt. Akkor túltárgyaltuk. Aki szeretne erre elmenni, akkor azért Ilinél jelezze az, aki ott kívánna lenni, hogy lássák azért, hogy hány. Így van. Körülbelül így, úgy tudom, 900 forint a belépőjegy, hogyha ennyien vannak. Tehát olcsóbb a csoportos belépőjegy. Szeretettel ajánlom ezt át a testvéreknek, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Ács Péter testvérünket kérném, hogy egy pár szót szóljon még a nagysolymosi útunkról, amely a múlt héten történt. Néhány mondatba hallgassuk meg az ő beszámolóját.
Ez egy szolgálat a gyülekezet részéről, hiszen a nagysolymosi gyülekezet a testvérgyülekezetünk, és amikor fölvállalt ezt a kapcsolatot a közösség, a presbitérium, akkor nem csak arról volt szó, hogy néhány ember kiálljon oda és jól érezze magát, hanem mint a szegedi gyülekezet tudja támogatni anyagiakban, lelkiekben azt a kis elhagyatott magára maradt közösséget, mint egy 400 fős települést, aminek a 95%-a református. Tavaly döntöttük el, és idén jutottunk el másodszor így, hogy úgymond elmegyünk egy 4-5 napra meglátogatni őket. Aminek a legelső szempontja az a lelki tartalom. A szolgálatok, amiket oda tudtunk vinni, tiszteletes szolgált vasárnap, különböző összejöveteleken néhány szóval tudtuk az igével foglalkozni, szerveztünk velük közös programokat, illetve hát ami még mögötte volt, ugye szállásokon tudtunk kapcsolatokat kialakítani, és hát együtt örvendezni a testvérekkel. Az ő számukra nagyon fontos az, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Képzeljék rá a testvérek, hogy ez egy zsákutcás település benne a hegyek között, ahova talán a busz is hetente egyszer kiült, de az se biztos. És hát az átlag életkor pedig 60 év fölött van. Mint emlékeznek a testvérek, egy 2 évvel ezelőtt adományokból csináltunk egy orvosi rendelőt, így aztán az ez évi kirándulásnak az egyik része volt, vagy az ez évi szolgálatunknak az egyik része volt az is, hogy ott egy délelőtti programban orvosi szűrést tartottunk, egy egyszerű szűrést tartottunk a helyieknek. Hát kellő félelmek után, a félelem a helyekből abból adódik, hogy elszoktak már attól, hogy a mai világban bármit ingyen lehet kapni, és még előző este is győzködtük őket, hogy jöjjenek bátran, mert itt most tényleg arról van szó, hogy köszönetért megvizsgáljuk őket. El kell mondanom, hogy több mint 40 ember jött erre a vizsgálatra. Hát némelyik örömmel, némelyik kis keserűséggel találkozott, mert azért az ott lévő testvérek találtak itt ott problémát, amire föl tudták hívni a figyelmet. De ezen túl aztán voltak más programok is. Azt hiszem, hogy ez egyik legnagyobb áldás volt és szolgálat volt a részünkről a lelkiek után. Aztán volt közös kirándulási program, volt közös ebéd, amit 110 fő látogatott meg. És hát maga az út is eléggé kalandos volt. Csak annyit mondjak, ugye, hogy az előző napokban terjedt el madárinfluenza híreként, úgyhogy nekünk is pillanatok alatt programot kellett módosítani. Már maga az utazás úgy kezdődött, hogy tisztára mosták az autónkat a határon, nehogy befelé vigyük az influenzát a fertőzött területre. De hát azért sikerült úgy járnunk, hogy hazafelé már a szomszéd települ, két faluval odébb Éjasolván csak három helyen mosták le a kocsinkat, mert az már akkor fertőzött területnek minősült. De nem jelentett semmi problémát ez a dolog együtt. Hadd köszönjem meg a presbitérium nevében az adományokat, amit anyagiban felvállaltak a testvérek, és hadd mondjam el, hogy mindenekkel együtt több mint 300.000 forintról tudunk beszámolni. Ebből egy olyan 65-70.000 forint ment el az orvosi szűrésre költségként. Ott tudtunk hagyni a gyülekezetbe több mint 50.000 forintot adományként. Azt tudni kell, hogy a templom 2002-ben ugyan fel lett újítva, de a padozata egy igen erőteljes gomba mérgezést kapott, ezért a templom teljesen ki van ürítve. A padló egy olyan 40-50 cm szinten ki lett szedve minden föld, ki lett égetve a falakból a gombaspor, és jelenleg ott állnak, hogy próbálják újra helyreállítani a padozatot, egy kőpadozatot csinálni, hogy utána egyáltalán a templom látogatható legyen. Ma, ha bemegyünk, azt lehet látni, hogy lovaskocsik hogy fordultak benne az óriási templomba, hogy hordták be a követ, de egyelőre gyülekezésre alkalmatlan. Ezért hagytuk ott azt az 50.000 forintot, ami az adományokból megmaradt, arra cél, hogy ez a templom kész legyen. És aztán még egyéb költségek, tehát ez a több mint 110 fős vendégseregnek a vendéglátása is mintegy 60-70.000 forint körül összeget vitt el. Tudtunk adományokat kivinni, tehát ruhát, mélyegyebet béreltünk ehhez egy kis buszt, hogy erre lehetőségünk legyen. Az is egy 70.000 forintnyi költség volt. Mindezt azért mondom, hogy úgy szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek az adományáért, hogy hasznosan a nagysülmösségek javára tudtunk élni vele és az ő örömükre. És hát meghívtuk őket, viszont ők pedig minket újra, hogy ápoljuk tovább a kapcsolatokat, és együtt tudjunk örvendezni az Úrnak. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el. A 197. énekünk 4., 5. és 6. versét. A 4. verse így kezdődik: tanúságra erőt csak te tőled kérünk. Tehát 197, 4., 5. és 6. versét. Aztán pedig nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el.
Oh,
Áldás békesség.